A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autószerviz.
Üdvözlök minden kedves hallgatónkat jelen pillanatban, akár interneten, akár az éter hullámain keresztül találkozunk, illetve akár okos telefonon keresztül hallgattok bennünket. Nyírő László vagyok a Seibikóból, és ez Négy keréken című autós magazin műsorunk. Családunk és saját szemünk fényéről, autónkról van szó ebben a műsorban, mint már ismerhetitek, és igazságok szerint ma megint csak azokról a témákról fogunk beszélni, ami benneteket foglalkoztat leginkább. Tehát kaptunk nagyon sok megkeresést, kaptam nagyon sok e-mailes, illetve telefonos olyan témafelvetést, amiről inkább gondoltátok, hogy beszéljünk. Tehát az eredeti tematikát továbbra is egy picikét eltoljuk, és inkább azokat a dolgokat fogom elővenni, ami tényleg mindennapjainkban jelentkezik, autózás közben, illetve mindennapjaink kérdéseit veti föl. Most egy kis zenét nyomunk, és utána folytatjuk itt Négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
Nos, folytassuk akkor tovább, illetve kezdjük a mai műsor első témáját. Egy nagyon fontos alkatrész, egy nagyon fontos kiegészítőről érdeklődött egyikőtök nálam, hogy ezzel kapcsolatosan pár dolgot beszéljünk át. Ez pedig nem más, mint a vonóhorog. Az alapvető kérdés az az volt, hogy a vonóhorog mennyire védi az autót, illetve mennyire hasznos, hogyha éppen nem vontatásra használjuk, de mégis az autón fönt van. Mennyiben jelent ez nekünk valami fajta biztonságot? Hát a következőt tudom mondani. A vonóhorog egy meglehetősen masszív és meglehetősen stabil mulatság, ami az autónak meghatározott olyan fix pontjaira van felszerelve és rögzítve, amik a legnagyobb terhelést, a legnagyobb igénybe, mechanikai igénybevételt bírják. Ebből kifolyólag gyakorlatilag a vonóhorog, ha normálisan föl van szerelve, akkor az autónak szinte egy szilárdsági részévé válik. Nyilvánvaló a funkciója az, hogy vontatni lehessen vele, ez megkívánja. Na most ebből kifolyólag viszont adódik az a dolog, hogy ha bármiféle fajta sérülés, illetve bármiféle fajta visszahatás éri a vonóhorgot, akkor az egy az egybe a karosszériára, az autóra terhelődik rá. Nyilvánvaló, hogy az autónak a teherviselő részeihez van ez rögzítve alapvetően, tehát váznyúlványokhoz, illetve keresztartókhoz, egyebekhez, tehát olyan részekhez, amik kimondottan nagy terhelhetőségűek, de hát azért azok sem bírnak ki mindent. Na most, ami az én tapasztalatom, a vonóhorok, hogyha nem használjuk, akkor ugye kétféle létezik, az egyik az a úgynevezett fix vonóhorok, tehát aminek a vonófeje egy az egyben szerves részét képezi az egész rendszernek, és oda van fixen rögzítve a váz részéhez, illetve van az úgynevezett levehető fejes vonóhorog, amikor egy megfelelő kényszerkezet segítségével a vontató kampót, hogy egyszerűen fogalmazunk, le lehet akasztani, le lehet venni, el lehet tenni a csomagtartóba, és úgy gyakorlatilag nem is látszik, hogy az autó egyébként vonóhorgos, maximum, hogyha a lökhárítón van egy kialakított kis hely, illetve a vonó csatlakozót, a vonószem csatlakozót lehet látni még rajta, hogy az elektromos csatlakozónak a végé, de egyébként nem áll ki a karosszériában ez a ronda kampó, tehát teljesen normális, esztétikusan néz ki a dolog. Ez a két verzió van. Na most az gyakorlati tapasztalat, már én is megtapasztaltam, de hát az autós társak nagy része szerintem ezen már régen túl van, aki vonóhorgot szerel föl, és fix vonóhorgos az autó, és éppen nincs mögötte valami. Óhatatlan, hogy időnként egyszer csak keményen sipcsonttal ne rúgjunk bele. Szóval az valami őrült gonosz magasságban van ugyanis, és pont az embernek a legérzékenyebb részén van a lábnak, és egyszerűen kikerülhetetlen kapkodás, pakolás, csomagtartót nyitom, nem nyitom, pakolok, ide rakok, oda rakok, puff bele. Tehát én nekem, hát csak ha nem azért, akkor a saját testi épségünk megőrzése miatt is mindenképpen az volna a javaslatom, hogy azon kívül, hogy esztétikai és praktikum kérdések vannak az ügyben, hogy ugye levehető vonalagot rakjunk föl, de egyszerűen fizikailag a saját épségünk védelmében is érdemesebb inkább egy ilyen levehető horgot szerelni az autóra, mert borzalmasan kemény sérüléseket lehet vele összeszedni. De hát mondjuk ez csak az alap része és a mi odafigyelésünk gyakorlatilag azért ezt kiküszöbölheti, hiszen árkülönbség azért elég jelentős van a fix és a levehető vonóhorog között. De visszatérve az alapkérdésre, azért egy más vetülete is van ennek a dolognak. A vonóhorog, ha mondjuk szemből, tehát hát az autónak hátulról, úgy telibe valaki neki megy, akkor borzalmasan sokáig bírja a gyűrődést, hiszen egy nagyon kemény anyagból, egy nagyon fix anyagból van megcsinálva. Ez azt jelenti, hogy ha valaki hátulról nekünk megy, egy kisebb kocsanás, vagy ilyesmi van, akkor gyakorlatilag a mi autónkon meg se látszik. De vonóhorog minden további nélkül jó alaposan összetöri az ellenfélnek az autójának az elejét, még aránylag kisebb ütközésnél is, hiszen aránylag kicsike a felület, amin találkozik ugye a hátulról érkezővel. Ezért ez a kicsi felületen az ütközésnek az összes energiája összegyűlik, és egy ilyen műanyag lökhárítót porrá lehet vele törni pillanatok alatt, aztán alatta jobb esetben még akár a hűtőig is el lehet jutni, tehát elég rendes rumlit tud csinálni, úgy, hogy nekünk még gyakorlatilag a mi autónak nem igen van baja. Persze aztán minél nagyobb hátulról jövő energia, és minél nagyobb a hátulról jövő ütközés, annál inkább veszélybe kerülünk mi is, és eljuthatunk sajnos aztán egészen odáig, amikor már a vonóhorog sem bírja. Hát ez persze természetesen a nagyon nagy erejű ütközésüknél van. Azt kell tudni, hogy na abban a pillanatban ez a vonóhorog nem biztos már, hogy olyan nagyon jó, hogy van. Egy nagyon nagy erejű ütközésnél ugyanis a vonóhorog, hogyha főleg, ha nem frontálisan hátulról van az ütközés, tehát nem egy vonalban, hanem egy kicsit oldalást, az visz magával mindent. Tehát onnantól kezdve aztán nyúlván legyen a talpán, amelyik kibírja azt az erőt, ami a vonóhorogon keresztül rá megy, főleg, hogyha nem szemből, tehát nem vonalban kapja ezt az ütést, és aztán ott az a vonóhorog az olyan szinten rugalmatlan, ugye, mert az autónak egyébként vannak energiaelnyelő és különböző rugalmas felületei és területei, ahol tompítják az ütközésnek az erejét, na hát az a vonóhorog ezt az egészet kiiktatja minden gond nélkül, tehát egy nagyobb erős csattanásnál viszont azért elég kemény kalamajkák tudnak összejönni, hát ne legyen részünk benne. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy aki városban járkál nagyon sokat, annak nagyon sokszor segíthet az, hiszen kisebb a tempó, viszont a ütközés, a kocsanásos baleset az bármikor előfordulhat, nagyon sokat segíthet és sokat foghat egy fix vonóhorog vagy egy fönt lévő fejes vonóhorog az autóján. Viszont aki országúton jár sokat, és ne adj Isten, úgy adódik, hogy komolyabb ütközés kellene hátulról, hát annak viszont egy kicsikét keményebb lesz a dolog ilyen szempontból. Nagyobb kárt tud csinálni a rendszerben. Tulajdonképpen nagyjából ennyi, aztán természetesen annyi kivétel van ezzelől, hogy az valami hihetetlen, de nagyjából innen lehet megközelíteni ezt a dolgot. No, most ismét zenélünk egy kicsit, és utána folytatjuk tovább itt a Lanzs Rádióban négy keréken.
Kéréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Nos, guruljunk akkor tovább itt négy keréken. Hát az imént elkezdtünk itt a vonóhoroggal kapcsolatosan értekezni már a különböző vonóhoroggal kapcsolatos problémákról. Hozzáteszem, hogy azért ezek nagyrészt az én szubjektív benyomásom, szubjektív véleményem és a saját tapasztalataim alapján mondom én ezeket a dolgokat a vonóhorogról, de hát azért hosszú évek alatt már sok mindent látott az ember, tehát a vonóhorogról azért körülbelül én azt gondolom, hogy ennyit lehet összeszedni. Egy nagyon-nagyon lényeges kis része van még ennek a vonóhorog projektnek, ugyanis van ez a kis ajzat, ez az elektromos csatlakozó ajzat a vonóhorog mellett, amelyiken keresztül ugye tudjuk csatlakoztatni az utánfutónknak az elektromos rendszerét a kocsihoz. Nagyon előszeretettel elfeledkezünk erről a részéről az autónak, és sokáig nem használjuk, ugye nem kell vontatni semmit az ég alatt, hogy világos, ez csak puf, jön a vontatás, ugye kinyitjuk, jó esetben, ha megvan a kis ajtó még a vonóhorogajzaton, és ki lehet nyitni, mert van egy ilyen kis védő sapka. Rossz esetben az már letörött, adott esetben már tele van sárral minden jó formán, meg kosszal mi egymással, ugye bedugjuk az a dugót az ajzatba, azt ez se világít, az se világít, ez sem megy, az sem megy. A rosszabbik eset az, amikor nem vettük észre, és egy tolatásnál egy járda szegélyen például letörtük ezt a fél ajzatot onnan a francba. Tehát én azt gondolnám, hogy akinek van vonóhorog az autóján, azért vegyen már egy 5 percnyi fáradtságot legalább időnként is, nézze meg, hogy tényleg rendben van ez az ajzat, tényleg oké, és tényleg működőképes, mert mindig akkor jönnek a cirkuszok vele, amikor éppen kellene, nincs már rá idő, sietni kell, szaladni kell, aztán nem működik az egész. Arról nem beszélve, hogy borzalmasan veszélyes dolog tud lenni, hiszen ebben az ajzatban fix áramok, fix feszültségek vannak, hogy mikor csatlakozunk, akkor rögtön áram alá kerüljön az utánfutó. Na most, hogyha ezt például mondjuk letolattuk egy járdaszegénynél a felét ennek a cusznak, és nem kellett, hogy letörjön, csak elgörbült, elhajolt, a bejövő kábelek ugye fixen hozzák az áramot, összenyomódik ez az egész dolog, remek jó zárlatot lehet csinálni az egész dologgal, és nem tudjuk elképzelni, hogy nem is veszük észre, mert egy féklámpát is nem nagyon ellenőrzik, ugye általában az emberek csak maximum, amikor szól valaki, és aztán most, hogy egy ajzatot összenyomtunk, és az kinyom egy-két biztosítékot, ezt azt sokszor észre se veszük jóformán az egész dolgot, és eleve nem működik már az anyaautón sem semmi, vagy egy csomó dolog, másrészt pedig, ugye, amikor szükség van arra, akkor megint ott állunk megfürödve, hogy most mi lesz ezzel az egész dologgal. Aztán még egy nagyon fontos dolog, akinek levehető vonóhorgos az autója, ott is előszokott ugye az fordulni, hogy nem veszi le, mert lusta, mert mit tudom én, nem jut az eszébe, meg egyáltalán kifoglalkozik ilyen dolgokkal, kilátja a kocsinak a végét, és szépen lassacskán a kosz, a sár, a homok, mi egymás, beleköltözik ennek a levehető vonóhorognak a mechanikájába, és ugye általában ezek kulcsosak, tehát egy biztonsági kulcsos zár van rajta, hogy akárki ne tudjanak lelopni ezt az autóra, ezt a cuccot, és amikor mégiscsak levennénk adott esetben, dugnánk be a kulcsot, nem megy be a kulcs, ha bemegy a kulcs, nem fordul el a zár, ha elfordul a zár, úgy bele tud rohadni a levehető vonóhorognak a feje egyébként a házba, kalapáccsal kell jófonál kiverni belőle, kiklofolni belőle, tehát megint kezdődnek a cirkuszok és a problémák, tehát megint csak azt mondanám, hogy ha egyszer egy ilyen szétszedhető szerkezet, a vonóhorog, akkor erre igenis oda kell figyelni, ez ugyanúgy hozzátartozik az autónak a karbantartásához, mint a guminyomás ellenőrzés. Persze azt se ellenőrzi mindenki rendszeresen, de ezt is kellene ellenőrizni. Aztán még egy dolog, szintén a levehető vonóhorgos autóknál előfordult már többször, műszaki vizsga, felhívom a figyelmet, hogy műszaki vizsgán be kell mutatni a vonóhorog fejet, hiszen a vizsgán, mikor filmezik az autót, rajta kell legyen az autón a fej. hiszen ha nincsen rajta a vonóorvos fej, akkor messziről egy felvételről, egy fénykép vagy egy filmfelvételről nem lehet tudni, most valójában tényleg vonóorvos ez az autó vagy sem. Hát többször előfordult, majd műszaki vizsgára elvonult az illető, aztán ott, amikor mondták, hogy akkor most hol a vonóorvos, hát hol, hát egy ilyen levehetős otthon van. Garázsba, csúfniva, vagy azt se tudom hol van, de minden esetre nincs itt. Elmondanám, ebben az esetben a műszaki vizsga nem megy, tehát lehet kezdeni az egészet előről. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán ezzel ki is veséztük most már a vonóorvosnak a problémáit. Most ismételten nyomunk egy kis zenét, és aztán új témával folytatjuk tovább négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Seibiko Autószerviz.
No hát akkor tempózunk tovább. Befejeztük a vonóhorog projektet, megígérem, milyen sokat beszélni egy vonóhorogról, nem is értem. Na, a következő témánk viszont egy másik kérdésre, hát azt hiszem, hogy ez nem lesz ennyire hosszadalmas ügylet, de nagyon érdekes, nagyon sokakat érdekel, és nagyon sokat számít azért az autónknak a többségénél. Ez pedig a kipufogó végekről, a kipufogó dobok legutolsó eleméről és a kipufogók végződéséről szól ez a kérdés, hogy mennyiben befolyásolja egy ilyen kipufogó vég az egész dolognak, az egész rendszernek a működését, illetve hogy lehet-e ezzel hangot változtatni az autón. Hát a válasz a következő, hogy a kipufogó rendszer gyakorlatilag egy kalibrált, nagyon-nagyon fontos gázáramlás szempontjából egy nagyon pontosan kitalált és nagyon jól megkonstruált rendszer, aminek az utolsó eleme, hogy a hátsó kipufogó dob. Tulajdonképpen ez a dob határozza meg azt a hangerősséget, ami az autón gyakorlatilag a végén távozik. Ez természetesen aztán rengeteg egyéb dologtól is függ, hiszen nem mindegy, hogy azért a motor mennyi kipufogó gázt ad, milyen nyomáson, stb. De az egész rendszernek a meghatározó eleme az a hátsó dob. A hátsó dobból kijövő gázokat egy úgynevezett kipufogó vég ereszti ki a szabadba. Ez a kipufogó vég, ez alapvetően a normál széria autóknál majdhogy nem tök mindegy, hogy milyen. Tehát az a lényeg, hogy a belső keresztmetszet az adott, hogy minimum mekkorának lenni kell, hogy ne folytsa meg ugye a hátsó dobból kiáramló gázokat, de ezen kívül egyébként, hogy az most ovális, vagy kerek, vagy szögletes, vagy milyen, az teljesen mindegy abból a szempontból, a kipufogó működésének a szempontjából. Ami nagyon fontos pár dolog azért ettől függetlenül. Ugye egy szép krómozott kipufogó vég, az nagyon sokat tud dobni az autónak a hátulján, amire figyelni kell mindenféleképpen. Ha nagyobbat teszünk fel, mint amikor a gyári kipufogó vég volt, tehát nagyobb átmérőjű teszünk föl, azt alaposan nézzük azért meg, hogy a lökhárítónál az hogy fog elférni, és lehetőség szerint a lökhárítótól azért legalább egy olyan 1 centi távolság minimum legyen mindenféleképpen, ugyanis ez a kipufogó vég is nagyon szépen átmelegszik a kipufogó gázok hatására, és a hátsó lökhárítók ugye hőlelágyuló műanyagból vannak. Ezért ez a kipufogó vég remek jól. Először csak elszíneti egy kicsikét a festéket rajta, aztán későbbiekben meg is tudja nagyon szépen olvasztani a hátsó lökhárítót, és tönkre tudja tenni ezáltal. Tehát mindenféleképpen ajánlanám, hogy ezt tartsuk be, ezt a legalább 1 centis légtávolságot, légrést a kipufogó vég és a lökhárító között. Aztán, hogyha minél combosabb autónk van, és minél nagyobb teljesítmény, és minél több a tuning a dolgon, akkor természetesen mindjárt megnő a szerepe ennek a kipufogó végnek, hiszen ezzel egy sportrendszernek a hangját már lehet befolyásolni. Tehát egy olyan nyitott kipufogó rendszer, ahol ömlik kifele a gáz, és gyakorlatilag minimális folytások vannak csak, ott már azért nem mindegy, hogy a kipufogó vég milyen, hiszen a kijövő gáznak gyakorlatilag még a hangját remek jól meg lehet vele változtatni. Egészen ronda hangokat is lehet vele csinálni, tehát hogyha egy nagyon vékony anyagból van, és nem eléggé merev, akkor például egy olyan recsegő hangszint tud behozni az egész rendszerbe, hogy az valami borzasztó. És ugyanakkor nagyon szép öblös és különböző szép hangszíneket ki lehet vele szintén hozni. Ez megint csak a kipufogó tudományhoz tartozik azért, hogy milyen legyen, hogyan legyen. Van egy nagyon érdekes sarkalatos rész ennek a dolognak, ugye az MS BMW-knél jellemzően van hátul egy 45 fokban megdöntött dupla cső, ami fölfele áll, és az van ferdén levágva. És ez mennyire dögös és mennyire klassz, és a BMW-re ez abszolút módon jellemző, és ez tényleg így is van. Sokszor ez még nem is kerek, hanem szögletes, például ez a két cső, ahogy egymáshoz van illesztve, és ferdén fölfele áll. Egy apróságot ne felejtsünk azért el, ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy tölcsér, tehát beleesik az eső, beleesik a hó, beleesik a víz, és mondjuk egy automosóban, mert mondjuk még az, hogy menet közben megyünk, és nincs nagy felhőszakadás, csak csurog úgy, ahogy az eső azt hagyján, de mondjuk egy automosóban, ahol a kefék meg mindenféle nyomják keményen a vizet, tehát remek jobb fel lehet tölteni a hátsó kipufogó dobot vízzel, ami nem annyira egészséges, egyrészt a dobnak az élettartama miatt, másrészt pedig aztán az a víz után egyszer csak elkezd távozni, és a mögöttünk lévők nem biztos, hogy felhőtlen örömmel fogjuk őket ellátni abban az esetben, hogyha jól lefröcsköljük. Tehát ezért mondanám, hogy ott van egy kis apró trükk, hogy hogyan lehet azt megcsinálni, hogy ne kerüljön be azért a kipufogóba annak a víznek a nagy része, ami ezen a csövön keresztül lejut. Kicsikét egy kis gátnak kell alul lenni, és egy kis lukat kell fúrni, ugye alul a törésnél, ahol a dobbal találkozik ez a cső, és akkor ott távozhat a víz, és ez még nem fogja befolyásolni az autónak a hangját, de mindjárt megakadályozok azt, hogy rengeteg víz bekerüljön a kipufogó dobba. Aztán, ami még nagyon fontos a kipufogó végekkel kapcsolatosan, hogy mindenféleképpen olyat kell felszerelni, és úgy kell felszerelni, hogy nehogy véletlenül a kipufogó gáz beáramolhasson az utastérbe, ez főleg a kombiautókra igaz, tehát magyarán úgy kell a végének levágva lenni, vagy olyan szögbe kell álljon, hogy a kipufogógáz a hátsó levegő turbulencia miatt ne tudjon a hátsó ajtón, és a hátsó ajtót, csomagtartó ajtó, főleg a kombi autót, ugye nem biztos, hogy 100%-osan remek jó a zár. És ott az előre eszenek egy kicsit a kédergumé, kicsit így áll, egy kicsit úgy áll, nem pontos a zár, nem pontos a beállítás, és remek jól meg lehet tölteni az utasteret kipufogó gázzal, és ha csak nincsenek öngyilkos szándékaink, akkor ettől mindenféleképpen óckodjunk, mert egyébként borzalmasan veszélyes. És hát egy kis apróság, nekem egyébként a kedvencem, a kipufogó végek közül van egy, ami az abszolút kedvencem, ez pedig a szívecske alakú kipufogó vég, egy lilaszínű háromhajtos öreg Suzuki végén, ott mosolyog egy kis krómból készített szívecske alakú kipufogó vég. Na, ennyit erről, most ismét zene, és folytatjuk tovább itt a Lanzsrádióban.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Kerékén. Támogatja a Seibiko Autoservice.
Na most kellőképpen felfrissültünk ettől a kis zenétől. Bár engem az eleje az inkább a 70-es évek Paul Beat dalaira emlékeztet, de aztán utána jön a 21. századi Rednex, Katana Joya, és aztán egy jó kis lendülettel fölfrissíti az embert. Na, ennyit csak erről. Úgy néz ki, hogy ma kimondottan a kiegészítőkről és ezekről a tartozékokról fogunk beszélni. A következő kérdésünk ugyanis a tetőcsomagtartóval kapcsolatos, és az, hogy a tetőcsomagtartóról beszéljünk egy kicsikét, ugyanis van itt egy kedves hallgatónk, egy kedves autós társunk, akit borzalmas módon zavar, hogy az ő tetőcsomagtartója fütyül, sipol, mindenféle dolgokat csinál. Hát a következőt tudom a tetőcsomagtartóval kapcsolatosan mondani. A tetőcsomagtartó az igazából egy szükséges rossz. Tehát onnantól kezdve, hogy tetőcsomagtartót teszünk az autónkra, onnantól kezdve nem várhatjuk el a rendszertől, hogy úgy működjön, mint ahogy eredetileg ki volt találva, hiszen eredetileg az nélkül volt kitalálva. Ugye az autóknak, a mai autóknak már nagyon-nagyon fontos légellenállási és légáramlási értékeik vannak, illetve légáramlásokkal kapcsolatos kísérletek alapján találják, hogy hogy menjen a karosszéria vonalvezetése. Na most, ha ebbe beteszünk fölül a tetőbe két keresztbe két darab lécet, az igazából nem hasznos, illetve nem sok előnyére válik a levegőáramlásnak. Mondhatni azt is, hogy össze-vissza keveri a levegőt a kocsi fölött. Hát persze, hogy elkezd zúgni, fütyülni, búgni. Annyi különbség, vagy nem is nem különbség, hanem annyi lehetőség és annyi opció van, hogy mostanában már ilyen úgynevezett Aeroflex rendszereket kitalálnak, és valamennyire a légáramlásba besímuló és a légáramlást annyira nem megtörő tetőcsomagtartókat is készítenek. Hát borsos ára van ezeknek a dolgoknak. Általában nagyon merev műanyagból csinálják, hogy ne tudjon berezonálni, ne tudjon mozogni, tehát a nagy sebességnél is ne kezdjen el behullámozni az az anyag, ami van, mert hát gyakorlatilag attól jönnek ugye ezek az idétlen rossz hangok. De hát nincsen mese, ezzel együtt kell élni, tehát ha tetszik, ha nem tetszik, egy tetőcsomagtartónak mindig is lesz hangja. Viszont akkor mondanék hozzá egy-két kiegészítést, ha már egyszer tetőcsomagtartóznunk kell. Ugye? Hát az, hogyha tetőcsomagtartóra fölteszünk valamit, az teljesen jó, de amikor levettük, akkor vannak a tetőcsomagtartóhoz ilyen különböző kis hevederek, különböző kis rögzítő szalagok, amikkel mondjuk a kerékpárt föl lehet rögzíteni. Na most, amikor levettük a kerékpárt, akkor feltétlenül felhívom a figyelmet rá, hogy ezeket a szalagokat vegyük már ki. Nem olyan bonyolultan vannak befűzve, simán ki lehet húzni, és amikor már szükség lesz, megint csak vissza lehet fűzni. De ezt, hogyha benne hagyjuk a tetőcsomagtartón, rajta hagyjuk és befűzve hagyjuk, ugye persze a csatba befűzzük majd és meghúzzuk, igen, ám, de a vége akkor is ott lifeg össze-vissza. Na most azon kívül, hogy az ott lifeg és mindenféle hangokat ad, az egy dolog, de folyamatosan veri a tetőlemezt is. Ha nem is olyan erősen veri, mert mondjuk nyilván a csatot azért úgy rögzítjük, hogy nehogy az verhesse, bár én már olyat is láttam, hogy a csat, a műanyag csat lifegetett össze-vissza és kalimpált a tetőlemezen, de hát gyönyörű szépen tönkre lehet tenni a tetőnek a fényezését. Na most az igaz, hogy az ember nem nagyon látja azt, de amikor mondjuk egy adásvételre kerül egyszer csak a sor, és meglátszik, hogy az össze-vissza van karistolva, össze-vissza van verve a tető, az nem egy szerencsés megoldás. És ugye ezeknek a műanyag hevedereknek a vége, nem a csatos, hanem a másik vége, általában le van olvasztva, hogy ne tudjon szétfoszlani ez a műanyag. Na most az olvasztott rész az elég kemény, és ahogy az ott lifeg össze-vissza, dörzsölgeti a tetőt, nagyon jól össze tudja karcolni. Tehát mindenképpen fölhívom a figyelmet, hogy vegyük már ezeket a kis vackokat onnan le. Arról nem beszélve, hogy ne adj Isten, menet közben véletlenül a csat kioldódik, mert nem volt jól becsatolva, vagy elromlott, vagy bármi történt vele, és elrepül a mögöttünk jövőnek az arcában repül, hát az se egy nagyszerű buli. Tehát meglehetősen veszélyes ügy le tud lenni. Tehát vegyük a fáradtságot, szedjük ki ezeket, amikor majd a kerékpárt föltesszük, most befűzni két-három ilyen csatot igazából nem hiszem, hogy olyan túlzáson nagy megöröltető dolog lenne. Másik dolog, nagyon sok autónál úgy vannak a rögzítési pontjai a tetőcsomagtartónak, hogy a karosszériának, a tető diszlécinek egy részét ki kell venni, vagy eltolni, vagy valami módon oldani, és alatta a tetővázban van egy menet, egy beépített menet, amiben a tetőcsomagtartót, ha odailesztjük, akkor valamilyen csavaró szerkezettel be kell egy csavart oda tekerni, és akkor az remek jól rögzíti az egész dolgokat. Például a kettes fókuszoknak ilyen volt a tetőcsomagtartó rögzítésük. Nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy egyrészt, ha nem használjuk a tetőcsomagtartót, akkor ezeket a fedeleket tegyük mindenképpen vissza. Olyan helyen legyen a kocsiban, ne vesszen el, ha nem muszáj. Tegyük vissza őket, hogy egyrészt védjük a portól, kosztól és a víztől ezeket a részeket, ahol ezek a rögzítési pontok és anyák vannak. Másrészt pedig a menetbe, amikor kivettünk mindent, egy picike kis olajat, vagy picike kis zsírt mindenféleképpen tegyünk be, hogy ne tudjon berosdásodni a menet, mert aztán legközelebb, mikor gyorsan föl kell rakni a tetőcsomagtatót, mert megyünk, és muszáj, és hurrá, hurrá, és akkor nem kap bele a csavar, akkor jön az idegeskedés, ferdén kap bele a csavar, beszorul, mindegy, most elmegyünk, aztán majd, ha ki kell venni, ki kell venni. Most ennek a javítása, hogyha ott valami történik azzal a menettel, az borzalmasan necces ügy lett, úgyhogy inkább előzzük meg annyiban, hogy egyrészt védjük ezeket a részeket, tehát mindenképpen a műanyag takarókat tegyük vissza, illetve ezeket a meneteket is tartsuk karban, és ne legyen benne szemét, kosz, ilyesmi. Mielőtt beletesszük a tetőcsomagtartónak a rögzítőt, nézzünk bele abban a lukban, nézzünk bele abban a menetes részben, hogy tényleg tiszta, rendben van, és akkor nem lesz vele semmiféle probléma. No, ismét nyomunk egy kis zenét, és aztán négy keréken folytatjuk tovább.
Kerékem. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
No, a folytatásban először egy kis mellékvágánnyal hadd folytassam a dolgot, ugyanis itt voltak kérdések azzal kapcsolatosan is, ugye, hogy korábbi adások, témák, egyebek. Hát a szeibiko.hu weboldalon az összes eddigi adásunk anyagát MP3-as formában megtaláljátok, illetve az ottani elérhetőségek, akár internetes vagy telefonos elérhetőségeken keresztül szintén meg tudtok engem is találni, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, vagy valami felvetése a műsorral kapcsolatosan, várom, és természetesen reagálni fogok rá. Másik dolog, egy válasz még szintén, hogy hát honnan veszem én ezeket a idézőben mondván bölcsességeket, dolgokat. Hát azért az igazság, hogy elég öreg buta darab vagyok, mert sok mindent láttam, 77 óta foglalkozom autózással, ügyfelekkel, és hát azért a tapasztalat az diktálja, hogy ezeket a dolgokat így összeszedegetve azért hát, hogyha tudunk kevésbé rutinosoknak valami jó tanácsot adni. Na, erről ennyit, és akkor most térjünk vissza még egy picikét ezekre a tetőcsomagtartós dolgokra, ugyanis azért van itt még egy-két apróság, amiről érdemes beszélni, amire esetleg nem gondol az ember kellő tapasztalat hiányában. Nagyon divatosak manapság ugye ezek az egyterű autók, illetve az SUV-k, ezek a terepjárószerű irdatlan nagy batárok, és bizony nagyon sokszor előfordul, láthatjuk, hogy erre is mindenképpen kell tenni tetőcsomagtartót és tetőboxot, hiszen megyünk síelni, megyünk szörfözni, megyünk snowboardozni, rengeteg a cucc, hát egyszerűen nem fér be minden az autóba. Ezért veszünk egy tetőboxot, és akkor milyen jó lesz, és milyen klassz lesz. Nem tudom, hogy belegondoltak-e már a frissen ezen a dolgon gondolkodók, hogy aztán hogyan fogják ezt a tetőboxot mondjuk megtölteni, vagy kiüríteni az áruval. Ugyanis hát elég magas az autó, na most ahhoz, hogy egy tetőboxba be tudjuk pakolni, vagy ki tudjunk belőle pakolni, belelássunk egyáltalán, hát igen magasnak kellene lennünk. Na most ugye van ilyenkor az, hogy hát ráállok oda a küszöbre, kinyitom az ajtót, és minden, most ez két dolog van. Az egyik az, hogy ezek a küszöbök azért nem arra vannak kitalálva, hogy ráálljunk, ott vannak az ajtószigetelők, meg mindenféle kárpitok, meg egyéb ilyen dolgok. Meglehetős nagy rongálást lehet létrehozni egy cipővel odaállva. Meg összekoszoljuk az egészet természetesen, ahogy elő van írva. Aztán meg a másik fele, főleg a hátsó ajtónál nagyon kicsi a küszöb, nagyon rövid. Ugye kinyitjuk a hátsó ajtót, és általában a sárvédő doblemeznek az íve a hátsó ajtónak a felét legalább elfoglalja. Tehát igazából a tetőboxhoz elég nehezen lehet hozzáférni. És aztán persze a plusz gonoszság az egész dolog, hogy a tetőboxnak egy részét, mikor a tetőt kinyitjuk, akkor van egy kis teleszkóp beszerelve. Mit csinál a tetőbox tető? Páng, magától kinyílik. Olyan magasra, hogy az ember el nem éri a földről már. Hát sokféle megoldás létezhetne, de igazából ami a legpraktikusabb, amit én most már többször láttam, hogy az autóban mindenképpen kell találni annyi kis helyet, hogy egy ilyen kétlépcsős, nem több, csak egy kétlépcsős kis szobalétrát beteszünk, és amikor a tetőboxba be kell pakolni, vagy ki kell pakolni, akkor nincs mese. Nem a közrőhelyel kell foglalkozni, hogy valaki létrát visz az autóval, hanem azzal a praktikummal, hogy be lehet pakolni, nem lehet bepakolni, be lehet normálisan csukni, vagy nem lehet normálisan becsukni. Hiszen láttunk már, hogy ott felszereltük ugye a tetőboxot az ügyfélnek, és próbálgatta, nyitogatta, és nem csukta le rendesen, és amikor állt ki fel az autó, a puf, olyan gyönyörűen kipattant az a box, mint a húzat. Tehát azért ezekre a dolgokra oda kell figyelni, apró kis gonoszság, de nagyon meg tudja az embernek az életét keseríteni. Egy másik dolog a tetőboxokkal kapcsolatosan még, ami megint csak egy praktikum dolog, de bizony nagyon sokszor volt már probléma belőle. A tetőboxokat ugye ilyen különböző bilincses rendszerekkel rögzítjük hozzá a kereszt merevítő lécekhez, és tudni kell azért azt, hogy ma már ilyen aerodinamikus tetőboxok vannak, tehát elég nagy sebességgel lehet nyugodtan mászkálni velük, és nagyon klassz. De ha hosszú távon gondolunk azért ezekre a boxokra, akkor én mindenképpen ajánlanám, hogy belülről keresztbe egy valamilyen lapolással, valamilyen erősítéssel, erősítést tegyünk mindenféleképpen oda arra a részre, ahol rögzítve van kívül a tetőbox a kereszttartóhoz, ugyanis ezek a műanyagok azért fáradnak. Nincs mese, egyre merevebb lesz, egyre törékenyebb lesz, és rezonancia van, megyünk, ugye a menetszél is feszegeti minden az ég világon, belepakolunk egy csomó cuccot. Ráadásul nem mindegy, ugye, hogy pontosan hova tesszük a rögzítési pontokat egy ilyen boxnál, hogy a súlyelosztás jó legyen, hogy pakoljuk bele a cuccot a tetőboxba, hogy a súlyelosztás jó legyen, és ne feszegesse még a súly is külön össze-vissza ezt az egész rendszert. Tehát magyarul belülről érdemes valami lapolást betenni, valami erősítést betenni, akár egy lapos erősebb fém betétet oda tenni, hogy ne csak közvetlenül a műanyag érintkezzen azzal a rögzítő karral, rögzítő füllel, ami odafogatja a keresztmerevítőnkhöz, hanem legyen valami, ami kiváltja ezt a terhelést, mert ezzel egyrészt a tetőboxnak az életét lényegesen meghosszabbítjuk, másrészt pedig elkerülhető az a dolog, hogy esetleg elrepedjen, eltörjön menet közbe, és mindenképpen így stabilabbá válik az egész dolog. Aztán, ami még egy utolsó dolog ezekkel kapcsolatosan, hogy ne felejtsük el, hogy amikor a tetőboxot feltettük, hogy emlékezzünk arra, hogy milyen magas a garázsbejárunk. És azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Tehát bizony, volt már rá precedens, illető föltette a tetőboxot, föltette a kerékpártartót, még biciklit is, aztán megpróbált például bemenni egy teremgarázsba. Hát letépte még a jövő hetet is, össze-vissza törte a biciklit, a tetőt, ráadásul hátulra, hogy lecsúszott az egész dolog. Tehát nehogy elfelejtsük, hogy könyörgöm, jóval magasabb lett az autónk, mindenhova nem biztos, hogy beférünk, ahova eddig. Elég az, hogy csak a garázs ajtóba, a felbillenő ajtóba akadunk be, vagy bármi ilyesmibe. Aztán volt már, aki a automata tűzoltórendszerbe akadt el, meg bármifélébe. ennek az egyik másik extrém példája, és szintén találkoztunk már ezzel a dologgal, ugye vonóhorogra lehet tenni manapság nagyon remek kerékpártartókat. Vonóhorogra fölteszik a kerékpártot, keresztben van a bringa, természetesen mind a két oldalon kinyúlik, ne nyúljon ki csak 20 centit, már pedig kinyúlik, és elfelejtjük ugye megint okosan, kanyarodunk, megyünk haza, be a kapun, ezerszer, milliószor bementünk, már tudjuk nagyon pontosan, fáradtak vagyunk, nem figyelünk oda, paf, beakadt a bringa hátul, és megint megy minden a levesbe. Ne felejtsük el, nagyon-nagyon oda kell figyelni, mikor ilyen dolgokkal foglalkozunk. Plusz én még ajánlanám mindenféleképpen, hogyha hátul bicikli van és kilóg az autó két oldalán szélesebb, mint amikor az autó, akkor valamilyen kiegészítő tükröt hasonlóan, mint hogy a lakókocsi vontatásnál tegyünk föl. Nem muszáj ilyen nagy száras balhékat föltenni, elég az, hogyha a saját visszapillantó tükörre például egy szélesebb látószögű domború tükört fölragasztunk. Mindjárt jobban fogunk látni, hogy az a bicikli borzalmasan meg tudja zavarni a kilátást, főleg a mögöttünk jövőt. Nem fogjuk normálisan látni, arról nem is beszélve, hogyha mondjuk nincs rögzítve normálisan is forog a biciklinek a kereke, rettenetes kalandokat tud előadni. Úgyhogy erre is figyeljünk oda, jó? Na, folytatjuk tovább négy keréken egy kis zene után.
I'm
Négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
No hát, nagyon szépen eltelt ez az óra, és már alig-alig maradt időnk, jól elcsicseregtük a dolgokat. Hát egyetlen egy kis rövid dolgot mondanék még el, vagy mesélnék el. Ugye előtte már volt szó a kipufogókról, hát sportautókról lévén szó adott esetben, és főleg ott érvényes ez. Teremgarázsban a sportautót beindítjuk, és mondanom se kell, hogy mivel megnöveltük ugye a hangerőt, megnöveltük a rezonanciát, az összes létező riasztó be fog indulni a garázsban, ami be van kapcsolva, tehát felhívnám mindenkinek a figyelmét erre a apró kis nüanszi problémára. Jó, hát egyelőre ennyit ma az autókról. Itt a rádióban ilyen négy keréken című műsorunkat hallottátok, jövő héten ismételten jelentkezni fogunk, és valószínűleg folytatni fogjuk ezeket a kiegészítőkkel kapcsolatos okoskodásokat. Én várom mindenkinek a visszajelzését, kérdését, adott esetben legyetek segítségemre az összeállításnál. Mindenkinek további jó napot kívánok, jó autózást, és a jövő héten találkozunk négy keréken ismét. Viszonthallásra!